Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei vagyunk. 1969. november 23-án láthatták a nézők az első magyar nyelvű műsort Romániában. Majd 16 év működés után 1985. januárjában beszüntették. 5 évi kényszerszünet után 1990. január 8-án került újra képernyőre, és 35 éve töretlenül próbálja küldetését teljesíteni a mostoha körülmények ellenére is. Ma a magyar adás jelenlegi munkatársainak visszaemlékezéseink keresztül kapunk képet az elmúlt 35 évről. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, műsorunkat felvételről sugározzuk.
Bukarestben a Román Televízió magyar adásának szerkesztőségében beszélgettünk Mosoni Emőke Katalin főszerkesztővel. A 35 évvel ezelőtti újraindulás óta a harmadik főszerkesztője vagy a magyar adásnak. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű manapság főszerkesztőnek lenni, mikor annyi problémával kell megküzdködni, és semmire pénzünk nincsen? Hogy csináljátok, hogy mégis színvonalas műsoraitok vannak?
Engedd meg, kedves Jani, hogy üdvözöljek téged itt Bukarestben, és üdvözöljem a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, hiszen nekünk ez egy lehetőség, hogy hozzájuk is szóljunk, és azt reméljük, hogy sokan közülük nézik a magyar adást, illetve azok, akik esetleg nem nézik, hát ha ezután a riport és beszélgetés után nézni fognak bennünket. Igen, én vagyok a harmadik főszerkesztő, ez engem is meglep mind a mai napig. Egyáltalán nem voltam felkészülve erre a tisztségre, de hát valakinek kell vezetni a szerkesztőséget, és 2012-13-ban úgy hozta a helyzet, hogy átszervezés volt, azóta még egy jó pár átszervezés volt egyébként a televízióban, és hát én lettem a főszerkesztő Kacsó Sándor után. De az én tévés múltam nem 2013-ban kezdődött, hanem még kimondani is nehéz 27 évvel ezelőtt. Tehát 1998-ban kerültem a Román Televízió magyar szerkesztőségéhez, akkor végeztem el az Ady Endre sajtókollégiumot Nagyváradon. Boros Zoltán ott előadó tanár volt. És akkor azt mondta nekem Boros Zoltán, hogy nem akarsz jönni a bukaresti magyar adáshoz. Na most elbírod képzelni, hogy ez számomra mekkora nagy dolog volt. El is jöttem, és azt hittem, hogy ez ilyen könnyen fog menni, de nem ment ilyen könnyen ám. Én még 2,5 évet dolgoztam itt, anélkül, hogy fel lettem volna véve. Úgyhogy alaposan megküzdöttem azért, hogy bekerüljek a bukaresti magyar adáshoz. Akkoriban teljesen más volt itt minden. Rengetegen tolongtak itt a szerkesztőségben, a folyósókon, a tévé udvarán, minden stúdió működött, 10-akárhány stúdió gyártott. Tehát összesen lehet hasonlítani az akkori hangulatot a mostani hangulattal. Nekem ráadásul az is megadatott, hogy a nagy öregektől tanuljak. Itt volt ugye Tomcsányi Mari, itt volt Simon Fikati, itt volt Kocka György, Boros Zoltán, és sorolhatnám, rengeteget tanultam tőlük. Nekem ez egy olyan gyors talpaló volt, amit nem hagytam volna ki semmi pénzért az életemben, és hálás vagyok, hogy megadatott nekem ez a szerencse, mert így mondanám. Később aztán a vágó, illetve az operatőr kollégáktól is tanultam mesterséget. Emlékszem, egyszer ültünk a televíziónak a bárjában, akkor még volt bár is, most már az sincs. Sánta Ádám operatőr kollégám és Tébányai Péter vágó kollégám vitatkoztak, de valami olyan nagy szenvedéllyel, hogy a forma, hogy a vágás, hogy a kép így, hogy a kép úgy. Néztem és azt mondtam, Jézus Mária, én megfogtam az Isten lábát. Hát én ilyen szerkesztőségbe kerüljek, ahol mindenki annyi mindent tud. Szóval nekem ez egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon örülök, hogy kibírtam azokat az éveket, amikor nem volt biztos az, hogy fel tudnak engem venni, nem volt biztos az, hogy meg tudok felelni ennek a feladatnak, vagy sem. És még románul sem tudtam. Az egy külön történet. Azt igazából a parlamentben tanultam meg, ugyanis mindenki óckodott attól, hogy tudósításokat készítsen. Én lévén a legfiatalabb kollega, hát elvállaltam. A vérmérsékletem is olyan volt, hogy azt mondtam, hogy nekem a híradózás az tökéletesen megfelel, nem is értettem, hogy miért vonakodnak a szerkesztők ettől a műfajtól, utólag megértettem, és akkor azt csináltam, képzeld el, hogy beültem oda a székbe a parlamentbe, és amikor már lejárt a tudósítási része, akkor ott ültem sokáig, amíg ott bezárt a parlament, hogy hallgassam a parlamenti beszédeket. És jegyzeteltem, és akkor elkezdtem tanulni román. Jó, utólag aztán elvégeztem az újságírói egyetemet román nyelven, de az már egy másik történet, az elején nem volt könnyű nekem.
Közben a szerkesztőségi munkán kívül megtanultál vágni is, meg akár filmezni is?
Nem, nálunk megadatott az a szerencse, hogy erre külön kollégák létezzenek még, bár volt kísérlet arra, hogy így egybevonják, tudod, ezeket a posztokat, úgy hívják ezt szép román nyelven, hogy videózsurnalist, három az egyben, ahogy mondják. Nem, vannak szakképzett vágó kollégáink, és vannak szakképzett operatőr kollégáink. Én nem értek a filmezéshez és a vágáshoz sem, illetve annyit értek hozzá, amennyit egy szerkesztőnek értenie kell, mert azért a tévézés erről szól, filmezésről és vágásról, és a szövegnek a megértését segíti a képi világ. Kell érteni hozzá, de vannak erre szakképzett kollégáink, nagyon jó kollégáink vannak.
Azért belenézel a kukucskálóba, hogy fog kinézni a képernyőn, mielőtt adásba lépnél, és akkor mondod egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, vagy merre állítsák azt a képet, mert én annyira igényesnek tartalak, hogy nekem nem mindegy, hogy fogsz kinézni a képernyőn.
Élőadásban igen, tehát akkor van egy lehetőség, van ott egy képernyő, amin az ember ellenőrizheti magát. Persze függ attól, hogy éppen mennyi idő maradt még a kezdésig, mert van, amikor egészen utolsó percben kerülünk adásba, mindig más műszakkal dolgozunk, attól függ, hogy ki mennyire tudja összekapkodni magát, és van-e még idő megfelelően leellenőrizni azt, hogy az ember hogy néz ki. És még akkor is előfordulhat az, hogy menet közben ott, mit tudom, a múltkor ugye elment a sugónak a jele, és akkor felébredtem, hogy nincs szövegem. Még volt egy olyan, hogy a kamerának az a nem tudom milyen csavara, az úgy megtágult, és a kamera leborult, én meg úgy fejreálltam képpel. Tehát vannak ilyen előre nem látható dolgok, de hát most már van annyi tapasztalatom, hogy kellőképpen tudom venni az akadályt, és úgy teszek, mintha semmi nem történt volna.
Sokat kell háborozzon itt egy főszerkesztő a szerkesztőségért, a nagy vezetőséggel, mert gondolom, hogy nektek sincs annyi pénz, amennyi kellene az adásgyártáshoz, és akkor kell könyörögni, kell veszekedni, meg kell magyarázni, hogy ez miért fontos, hogy ez összejöjjön, és ez a te dolgod lenne, vagy gondolom én, hogy a te dolgod.
Igen, én úgy tudom, hogy egyetlen egy főszerkesztőnek sem volt könnyű ebből a szempontból, még akkor sem, amikor egyébként a televíziónak volt rendes költségvetése, mert most már évtizedek óta mondhatnám azt, hogy nincs. Tehát 2010-re gyűrűzött be ide is a gazdasági válság olyannyira, hogy igazából ellehetetlenítette a gyártást. Voltak olyan éveink, 2016 például, amikor hónapokig zéró költségvetésünk volt. Most is van úgy, hogy nincs pénzünk. A vezetőséggel az a gond, az első számú gond szerintem, hogy állandóan váltogatják őket. Ez lehet, hogy bizonyos emberek számára jól hangzik, és azt mondják, hogy akkor egészen biztosan egy jobbat fognak oda tenni. Nem, ez nem így van. Mindig jön valaki, akivel előről kell kezdeni az egészet. Azt szoktam mondani, hogy mire oda kerülök, hogy megtanulják valamelyest kiejteni a nevemet, már ki is cserélik őket. És akkor kell megint kezdeni, hogy mi ezek vagyunk, azok vagyunk, miért gyártunk magyar nyelven adást, miért kellene ez a pénz, meg az a pénz. Nem igazán értik meg, hogyha nekünk vannak stúdióink, mármint a román televíziónak Kolozsváron, meg Vásárhelyen, akkor mi miért vagyunk itt, miért nem dolgoznak azok a kollégák ide is. Tehát ezt még mindig előről kell kezdeni, és végeredményben nem is lenne gond, hogyha a vezetőség foglalkozna valamelyest az adásainknak a minőségével, vagy legalább megnézni. De nem nézi meg, és nézetlenben beszél, osztogatja a tanácsukat és egyebeket, úgyhogy nekem sikerült egy jó párszor kihúzom a dugót, és elég sok gyűlésről kilettem tessékelve. Minden egyes diplomáciai képességemre szükségem van, hogy valahogy tudjam állni a sarat. Én a szerkesztőségért bármit megtennék, nagyon jó kollégáim vannak, szeretem őket egyenként is, és úgyis, mint szerkesztőségi közösség, és tekintettel arra, hogy érzem a hátam mögött őket, mint erő, nem esik nehezemre képviselni az érdekeinket.
Az nem számít, hogy ti fordítjátok is az adásokat, és a román nézőkhöz is szóltok.
Azt hiszem, hogy inkább nekünk számít, mint bárki másnak. Tudnélik, nekünk ez egy erősségünk. Egyrészt ezáltal be tudjuk tölteni azt a bizonyos hídszerepet a románok és a magyarok között, illetve mindenki között, aki beszél és élt románul. Másrészt pedig hát el kell ismerjük, hogy a román feliratnak köszönhetően messze menően nő a potenciális nézőinknek a száma. Nagyon vigyázunk arra, hogy fordítás mindig legyen. Ebből következik az is, hogy rengeteg az audiovizuális tanácshoz érkező feljelentésnek kell választ adnunk. Ez rendszeresen van, tehát szünet nélkül vádol valaki valamivel, történelemhamisítással, meg egyebekkel, de ezeket úgy általában most már megtanultam megválaszolni, nyilván igényel egy kicsit kutakodó munkát, ki kellett alakítanom az érvelési képességeimet, el kell viselnem azt, hogy gyanús elemként néznek rám egy-két hétig akkor a televízió különböző igazgatói, meg kellett nyernem magamnak a jogtanácsosnak a bizalmát, hogy így mondjam. Tehát van ezzel gond, de most már úgy kezdek hozzá. hozzászokni. Az elején felháborodtam, hogy képzelik azt, mi a legjobb szándékkal közelítünk az együttéléshez, hogy képzeli valaki is azt, hogy mi történelem hamisítással, uszítással vagy bújtogatással foglalkoznánk. Aztán megértettem, hogy nem erről szól a világ. A világ arról szól, hogy mindig vannak emberek, akik azért vannak, hogy kavarjanak be egy-egy szerkesztőségbe vagy másfajta intézménybe.
Most hány embernek vagy a főszerkesztője? Hányan dolgoztok most itt a szerkesztőségben? Alkalmazottak és gondolom külsősök is vannak.
28-an vagyunk összesen főállású szerkesztőségi tagok, és 3 állandó külső munkatársunk van. A 28 emberből 9 kolléga vidéken él és dolgozik, őket már így örököltem, hogy így mondjam. Nagyon örülök nekik, tudnélék, az utóbbi időkben bebizonyosodott, hogy ha ők nem lennének ott, ahol vannak, akkor bizony sokkal kevesebb új anyag születhetett volna. A koronavírus járványtól errefele szünet nélkül valamiféle gazdasági megszorításokkal nézünk szemben, sokkal nagyobbakkal, mint korábban. Emiatt korlátozták azt is, hogy hány kilométert tehetünk meg, márpedig a tévézésnek éppen az a lényege, hogy az ember helyszínről hozzon anyagot. Így aztán nagyon jó az, hogy Kolozsvárról például az ottani kollégáknak egy kiszállás Szatmára lényegesen kevesebb bekerül, mint mondjuk Bukarestből, és sorolhatnám. A Székelyföldön is vannak kollégáink, és sikerült már kialakítani ott is csapatokat, akik tudják küldeni az anyagokat, akár készanyagokat is. Az itt levő kollégák pedig, amikor az anyagi helyzet megengedi, akkor ők is elmennek kiszállásra, másfelől pedig van elég baj az adásba varázsolásával az anyagoknak, tehát rengeteg adminisztratív és adásbeli feladat van itt is. Tudnélik, mi a Román Televízió 4 csatornájára is gyártunk anyagokat, tehát a hét minden napján van magyar adás szerda kivételével, de még számunkra is nehezen megjegyezhető időpontokban, általában a kora délutáni órákban, vagy a délelőtti órákban, tehát a sugárzási időpont az nem jó. A lényeg az, hogy ez a csapat így, ahogy most van, tehát, hogy 9 kollega vidékről, és a többi kollega innen Bukarestből, ez így elég jól működik, és szeretném, hogyha meg is maradhatna. Nagy félszem, hogy elkezdtek a kollégák nyugdíjba vonulni, és a koronavírus járvány, illetve a salátarendelet után a kormány egyszerűen levágja a megüresedett posztokat. Nem tudom, hogyha lesz lehetőségem fiatalokat alkalmazni a nyugdíjba vonuló kollégák helyébe. Tehát ettől néha nagyon elkeseredek, úgyhogy most akkor kihasználom az alkalmat, és elmondom, hogy amennyiben hallgat bennünket olyan fiatal, vagy nem fiatal, akit érdekelne a televíziózás, és nem riad meg Bukarestől, szeretettel várjuk.
Hogy sikerül a minőséget megőrizni? Mert én azt látom, hogy zömében viszitek tovább azt a hagyományt, amit még a régi magyar adás is lefektetett, és az újra induló magyar adás azt vitte tovább. Nektek hogy sikerül, mikor annyi új érték és mindenféle jelenik meg a mai világban, és kéne követni a trendet, de én hiszem, hogy vannak olyan nézők, akik most nem rossz indulatúan mondom, elfogadják az ilyen naftalin szagú szerkesztési módokat is, mert ezt értem a rádióra is.
Nálunk a minőség az az első számú követelmény. Abban egyeztünk meg, hogy bármilyen áron értéket teremtünk. Az alacsony nézettségnek az árán is. Természetesen a célunk az, hogy minél többen lássák az adásainkat, de a műsor kínálat összeállításánál a potenciálisan magas nézettség nem lehet elsődleges szempont. Ugyanez vonatkozik a költségvetésre is. Akkor, amikor megkaptam az első költségvetésemet főszerkesztőként 2014-ben, én teljesen megrémültem, pedig akkor még nem is igen értettem a számadatokhoz. Jóval kevesebb volt, mint amit elgondoltunk volna. És akkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy elosztod az év egészére azt a költségvetést, és azt mondod, hogy mindenkinek jusson egy kicsi, hogy mindenki tudjon valamit dolgozni. A másik pedig az, hogy azt mondod, gyerekek, álljunk neki, csinálja meg mindenki, amit akar, amit a szíve diktál, mindegy, hogy mennyibe kerül, és amikor majd fogytán van a pénz, kitalálom, hogy honnan szerezzek még pénzt. Én ezt a második változatot választottam, és nem mondom, hogy nem okozott némi nemű szívdobogást nekem ott úgy hetekig, de rájöttem, hogy amennyiben én ezt a semmi pénzt próbálom osztogatni, csupa középszerű anyag születik belőle, mert nincs, ahogy másként legyen. És akkor azt mondtam, nézzük meg, melyek azok a tervek, amelyek igazán megérdemelnék, hogy nagyobb támogatást élvezzenek, és utána meglátjuk, és mindig így volt. Valahogy egyik hétről a másikra haladunk, sokkal keményebb idegzetű ember kellene ehhez szerintem, mint amilyen én vagyok, de az igazság az, hogy már bizonyos fajta rutinra tettem szert, és akkor mindig azt mondom a gyártásvezetőnek, Papcsongornak, hogyha látod, hogy hogy a pénz, csak nekem szólj egyelőre. Majd én eldöntöm, hogy mikor szólok a kollégáknak, nem szeretnék senkit letörni ugyanis. És eddig valahogy összejött az, hogy addig mentem, addig jöttem, addig így, addig úgy, hogy mindig sikerült az utolsó percben valami pénzt még kicsikarni, amivel az év második felét is valahogy le tudtuk fedni. Tehát én azt mondom, mondom, nem szeretek ismételni, de amennyiben választani kell egy középszerű anyag és egy jó ismétlés között, akkor inkább az ismétlés mellé teszem le a voksomat.
Ennyi gond mellett és ennyi futkósás mellett hogy jut időd még a műsorgyártásra is, mert a heti krónikának azért te vagy az arca, és gondolom, hogy A-tól Z-ig te kell csináljad, még ha be is dolgoznak képileg, vagy riportok formájában a kollégák.
Én azért tudok főszerkesztő lenni, mert nekem megadatott az a szerencse, hogy továbbra is szerkesztő is lehessek. És ezért külön hálás vagyok a kollégáimnak. Ők teszik ugyanis lehetővé, hogy akkor, amikor az én sorom következik a heti krónikában, 2 hétig arra az anyagra koncentrálok. Tehát ezt valahogy megteremti számomra a szerkesztőség, mert én abból építkezem. Tehát ha nekem van egy sikeresebb, vagy általam is sikeresnek ítélt anyagom mondjuk, akkor én teljesen újjászületek, és akkor egy hónapig így mindent tudok csinálni, tehát nem félek semmitől, nem érdekel semmi, abból táplálkozom. Tehát én alapvetően szerkesztő vagyok. És képzeld el, hogy képesek voltak egy adott ponton még menedzsernek is kinevezni, holott nekem semmi közöm nincs a menedzserséghez, de akkor így hívták. Azt hitték, hogy a televíziót majd az ilyen menedzserek fogják kiszedni a bánatból. Hát nem szedték ki, sőt jobban belesülyeztették, de hát most már mit csináljunk. Tehát nekem a szerkesztés az a mindenem. Nagyon örvendek, tehát Papcsongornak külön hálás vagyok, mert olyankor tartja a hátát az adminisztrációs részlegen, és minden egyes szerkesztő kollégám vigyáz arra, hogy én tudjak dolgozni, akkor, amikor az én sorom következik. Én nem tudnám ezt a főszerkesztőséget csinálni, hogyha nem érezném a szerkesztőségnek a feltételek nélküli támogatását. Egészen pontosan annak idején is azért vállaltam el, mert bírtam mind a volt főszerkesztő, Kacsó Sándor, mind pedig a szerkesztőségi közösségnek a bizalmát. És egészen addig leszek főszerkesztő, ameddig bírom az ő bizalmukat. Tudod? Na most már az őszintesség az, hogy én 4 évre vállaltam el, addig szólt a mandátumom, azóta folyamatosan hosszabbítanak, tehát én nem tudom, én most a 12. éve vagyok főszerkesztő, itt felejtettek, vagy micsoda, nem tudom, de a lényeg az, hogy nincs meg az a luxus, hogy félreálljak, addig, amíg nincs helyettesem. Valamerre valószínű, hogy el fog rendeződni ez a dolog is, mert megint az átszervezésnek az árnya lebeg fölöttünk, ezt lehet, hogy majd fogod érezni, nem annyira a szerkesztőségen, mert én mindig beszélek velük, megbeszéljük, hogy körülbelül mi várható, mi nem várható, de ugye a televízió szintjén érződik megint egy ilyen stressz, egy ilyen bizonytalanság, látjuk, hogy mi történik más állami intézményekben, és úgy értettem, hogy itt is lesz újabb átszervezés, ami ezúttal leépítéseket is fog jelenteni. Állunk elébe, én csak azt tudom mondani, hogy az én beleegyezésemmel egészen biztos, hogy senki nem fog innen elmenni.
A szülőföld a nyáradmente nem hiányzik? Milyen gyakran tudsz hazalátogatni?
Ritkán tudok hazalátogatni, általában nagy ünnepekkor, hogy nem mondjam sátoros ünnepekkor, és szívesen megyek haza, viszont beszélni, minden nap beszélek édesanyámmal, a testvéreimmel, tehát tartom a kapcsolatot úgymond a szülőföldemmel, sőt, akkor, amikor gazdákat érintő műsorokkal foglalkozok, néha felhívom édesanyámat, hogy megkérdezzem, hogy hallod a cukorrépát, azt mikor is szoktánk vetni? Igaz, hogy márciusban, vagy a pityókát mikor ültetik, vagy ilyeneket? Vagy a testvéremet megkérdezem, hogy mennyibe veszik a tejet a csarnokban? És akkor tudom, hogy körülbelül honnan induljak ki. Tehát egy pillanatig nem szakadtam el a szülőföldemtől. Engem az a falu formált emberré. Utána ráaggattam az itt szerzett tudásokat arra, ami már akkor voltam. Hiányzik, nem is gondoltam volna, hogy én 27 évet képes vagyok lehúzni Bukarestben, csak az a helyzet, tudod, hogy a magyar adás és a magyar szerkesztőség valahogy úgy bekebelez. Innen nehéz kimenni annak, aki megszerette. Ha egyszer megszeretted, akkor nem tudom, hogy lehet innen elmenni, mert ez egy ügy lesz. Észre se veszed, és egy ügyért harcolsz. És az ügyek ma nem olyan divatosak, de úgy látom, hogy a szerkesztőségi szinten létezik. Minden egyes kollégám komoly, felkészült ember, és a közszolgálatiság és a magyar adás ügye iránt elkötelezett szakember.
Nevem Pap Csongor, és a Magyar Szerkesztőség gyártás vezetője vagyok.
Régóta?
2002-ben jöttem ide, és azóta folyamatosan ezt a funkciót töltöm be.
Mi a munkája egy gyártás vezetőnek?
Hát az elég komplex. Ha 2002-re visszatekintünk, akkor ahhoz képest ma már egészen másképp zajlik ez a gyártásvezetői feladat. Akkoriban nem volt részemre annyi informatikai, meg más segédeszköz a segítségemre. Most ugye szervezési, adminisztratív, gazdasági problémákkal foglalkozok. Előkészítem a filmezéseket, a elszámolások, költségvetés, technikai felszerelések beszerzése, ez lenne, amivel foglalkozok.
Akkor te vagy az a munkatárs, akit ha adsz pénzt, akkor nagyon kedvelnek, hogyha azt mondod, hogy nincs pénz erre, hát akkor az nem biztos, hogy jól esik nekik. Holott az nem tőled függ.
Természetesen, hát mondjuk úgy nagyjából az év elején tudjuk, hogy körülbelül milyen költségvetéssel rendelkezünk. Ezt elosszuk ugye trimeszterekre, megvan, hogy minden hónapban mennyi pénz van kiszállásra, mennyi pénz van felszerelések vásárlására, honoráriumra, és akkor ezen a kereten belül próbálunk gazdáskodni. Persze mindenféle ilyen apró más dolgok, ha adódik, a kollégák jönnek, és mondják, na ezt meg kéne oldani, akkor ugye fel kell venni a kapcsolatot a tévében az illetékesekkel, és akkor innen kezdődik a bonyodalom, bürokrácia, papírírás, kérések, költségvetés problémák. Nagyon bonyolult amúgy az egész, így könnyűnek tűnik, hogy leadjuk a papírt, hónap jönnek, és kicserélnek, nem tudom mit, vagy adnak, nem tudom mit, hát ez nem éppen így működik. Csomó jóváhagyás kell, csomó utánajárás, ha lesz, ha nem lesz, az majd eldől.
Nem ez a sok papír munka hátráltatja a termelést, úgy idézőjelbe. A technika megöli a művészetet, szoktuk mondani.
Természetesen igen, ez egy reális probléma, és nem csak a tévészinten, hanem ez a országszinten, ez a szörökös, nyomtatjuk a papírt, alá kell írni, 5-6-7-en a papírt alá kell írják, akkor kell ilyen jóváhagyás, olyan jóváhagyás, igazgatói tanácsi jóváhagyás. Tehát ez egy komplex folyamat, amit véghez kell vinni a tévébe. Jóváhagyás nélkül nem lehet semmit vásárolni, vagy véghez vinni a román tévébe. És nem egy ember kell jóváhagyja, hanem többen.
És ha mondjuk valaki felajánlana valamit, akkor az sem lehet, ha nincsen lepapírozva?
Jaj, nem, állami intézmény vagyunk, itt bármi bejön technikailag vagy pénzügyileg adományt, azt valamiféleképpen be kell vezetni. Például, ha pénzről beszélünk, vagy egy szponzorizálásról, az ugye bemegy a tévé nagy költségvetésbe, tehát azt nem külön a magyar szerkesztőségnek adja. Ha már technikai dolgokról beszélünk, akkor igen, azt kimondottan nekünk. Ha ajánlja, akkor persze be kell vezetni, inventár számot kell adni neki. Ez egy komplex procedúra. Na.
Sosem csábított más állás, hogy emellett esetleg filmezzél, vágjál, ne adj Isten, riportereskedjél, szerkesszél.
Én az egyetem elvégzése után egyből idejöttem. Egyetemi évek alatt dolgoztam, nem ilyen szakmába, és akkor egyből becsöppentem ide ebbe a közösségbe. Igazából megszerettem, és nem gondoltam ilyenre. Hogyha tudnám, hogy jobban csinálnám, akkor megpróbálnám, de én valószínűleg, hogy ebben, amit most csinálok, ebben jobb vagyok, mint ők, és ők jobbak abban, amit csinálnak.
Neked mi adja a siker? Élményt. Azt, hogyha meg tudod oldani egy kollégának a pénzügyi problémáit, tehát tudsz pénzt szerezni bizonyos produkciókhoz, vagy neked mi ad elégtételt?
Most visszatérek az időben, akkor, amikor jobb időket éltünk a Román TV-ben pénzügyileg, mi magyar szerkesztőség, amikor voltak anyagi lehetőségek arra, hogy komplex felvételeket készítsünk. Emlékszem, hogy én mikor idejöttem 2002-ben, akkor még elképzelhető volt olyan, hogy leutaztunk mondjuk Marosvásárhelyre, ahol komplex felvételt is készítettünk, Kultúrpalotába, Színházba, Csíkszeredába, esetleg Sepsiszentgyörgyön. Ugye a közvetítő kocsi az azt jelenti, hogy ott egy komplex csapat van, ahol 10-15-20 ember is bekapcsolódik a gyártásba, és azokkal leutaztunk 2-3 napra, felvettünk nagy előadásokat, szerveztünk közösen előadásokat, ami anyagilag elég nagy erőfeszítés volt a magyar szerkesztőség részére, de a mai anyagi helyzetben ez nem elképzelhető, tehát ilyen nagy csapattal már nem tudunk leutazni. Most kisebb csapatokkal megyünk filmezni terepre, hát ami a sikerélményt illeti, például akkor tényleg azok a filmezések valóban megpróbáltatások voltak számunkra, mert ott minden ugye össze kell jöjjön. Tehát ott nem lehet az, hogy valamit elfelejtettünk, nem hoztunk kamerát, vagy nem hoztunk elég kamerát, vagy mit tudom én, nem hoztunk elég fényt, vagy kábeleket, vagy éppen nem kértem egy hangosítót, vagy valamit, és akkor ott az egész filmezés esett, mert ott, hogyha nincsen például egy hangpultod, nem tudod bekötni a hangot a kamerákba, ott egy elég komplex előkészítés kell, és akkor mikor lejár, akkor úgy érzed, hogy na most ez sikerült, és ez jó volt. A mai nap pontosan ugyanúgy, csak leszűkítve megszervezed a kiszállást, elmennek a kollégák, visszajönnek, megnézem az anyagokat nagy részt, hanem visszanézem a YouTube-on, ha éppen abban az órában nem tudom, és akkor megvan a sikerélmény. Vannak persze szervezési gondok, hogy olyan helyet filmezünk, ahol kell lekérvényezni, azért megbeszélni. Akkor persze megtörténik az, hogy odamész, és akkor nem találják a kérvényt. Nem tud az róla, aki éppen ott van, hogy be kell engedni a filmező csapatot egy intézménybe, egy gyárba, és akkor újra le kell beszélni. Tehát ezek elég gyakran előfordulnak.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Kacsó Edit vagyok, hivatalosan producer, de hát ez nálunk azt fedi, hogy minden is. Tehát szerkesztő, riporter, műsorvezető, és bármikor beugrani bemondónak, és akárminek, hogyha valaki épp hiányzik, akkor be kell ugrani. Szóval mindenes.
Hány évet csinálod ezt az újraindult magyar adás 35 éve alatt?
2000-ben már bedolgoztam Csíkból, vagy innen-onnan küldtem anyagokat, mert az osztálytársaim a Pesten együtt végeztünk Kacsó Sándorral, Szilágyi Ildikóval, és akkor néha megbíztak valamivel. Ez jól jött kicsi zseppénznek is, meg egyáltalán azért is, hogy az utamat már tudja megengedni errefele. De hivatalosan 2003 márciusától vagyok itt.
Melyik énedet szereted? A riporterit, a szerkesztőit, a producerit? Mi áll úgy igazán hozzád közel?
Hát a riporterség, mert hát végül is az az alapja a többinek is. Én imádom ezt a mesterséget, nagyon kíváncsi vagyok mindenkire és mindenre, úgyhogy szerintem ez az elengedhetetlen vágy kell vezérelje a rádiós, tévés, egyáltalán minden újságírót, hogy a kíváncsisága meg kell legyen az ember, a téma, a helyzet iránt, minden iránt.
Te nagyon túlkészülöd magad? Vagy te az vagy, aki hagyja, hogy a beszélgetés úgy menjen, ahogy összejön?
Vagyok ilyen is, meg olyan is. Tehát, hogyha olyan témáim vannak, amire van időm jól felkészülni, mondom is a példát, hogy a Magyar Filmnapok, ugye Bukarestben, mert ez az egyik szívem csücske, azt ugye én tudom, hogy novemberben tart egy hétig, tudom, hogy kik lesznek a meghívottak, már szeptemberben ott kopogok, hogy már valamit mondjanak, hogy kik lesznek, hogy én már fogjak neki. De végül is be tudok ugrani, hogyha két nap múlva azt mondod nekem, hogy jön egy táncművész Bukarestbe, és kell vele egy interjút csinálni, akkor azt is minden további nélkül. De az ilyen nagy beszélgetéseket, amiket szeretek csinálni, ezek a 40-45 percesek, azért az ott felkészülök rendesen, és megnézek, és elolvasok mindent, talán néha már sokat is.
Volt arra példa, hogy te jobban tudtad az alanynak az életét, mint ő maga? Tudtál olyan kérdezni, amit úgy lehet, hogy nem kellett volna megkérdezni, mert nem kéne tudja egy riporter?
Családi és személyes dolgokat nem szoktam kérdezni. Esetleg, hogyha ismerem már annyira, ugye említetted például a Grosszú Magdi vagy a Liácskás portrékat, velük ugye itt vagyok 20 éve, vannak dolgok, amiket tudunk egymásról sokkal jobban, de azt is érzem és éreztem és tudtam, hogy melyik az, amit nem kell megkérdezni. Viszont valamelyest azért csak próbálom egy kicsit is irányítani, mert ilyen esetekben, ugye, hogyha tévés személyiségekről beszélünk, úgy gondolom, hogy valamit azért a néző is pluszba szeretne megtudni, mint csak azt, hogy akkor ő bejön ide 3 órakor, és szépen bemondja az adást, vagy hogy Liácska keresi állandóan az archívumot, és hogy örülünk az egészen közösen, mikor talál valami olyat, hogy tényleg kincs számba megy. Szóval kell tudni, hogy hol van az a határ, de hát nyilván a végén mindig mindent megbeszélek minden alanyommal, hogy akkor melyik az a rész, ahol úgy érezte, hogy valami nem jó, mit vágjunk ki. Nem vagyok erőszakos, és nagyon szeretem, hogyha ugyanúgy megvan elégedve az alany is azzal, amit lát majd, mint ahogy én. Tehát nem erőszakoskodok.
Tud bosszantani az, hogyha nem az jön ki, amit ugye elképzeltél? Mert valahogy nem úgy válaszol a kérdéseidre, és te tudod, hogy ezt másképpen is elmondhatná, és az jobban néz neki a képernyőn.
Ja, hogyne, persze. Két példát mondok akkor. Az egyik Tar Béla, akitől hát rettentesen féltem. Nem is tudom neked elmondani. 3 éjszakát nem aludtam. Remegőt érdekkel mentem oda a találkozóra. Volt 23 percem, ezt megmondták, hogy 23 perc. Úgy éreztem magam, mikor oda bementem, hogy kész. Tehát semmi nem volt a fejemben. Zéró voltam. És akkor ő azt mondta, hogy egyet cigarettázunk. Tehát mintha megérezte volna, hogy én itt most egy kicsit el vagyok szédülve, és attól nekem egy olyan löketet adott, és annyira jó volt, hogy tudtam volna beszélgetni vele még 24 órát. Ez a jó példa. A rossz példa az Nemes Jeles. Én a Saul fiát imádtam, viszont a második filmjét nem szerettem annyira. Vele is megvolt, nem tudom, hogy 21,5 perc. Ezek a sztárok már nagyon-nagyon szigorúan ki van számítva, mint embert. Nemes Jelessel valahogy nem tudtam egyre pendülni. Nagyon merev volt. Én úgy érzem, hogy úrinő voltam, tehát nem voltam se személyeskedő, se, de azt elmondtam, hogy a második filmjében mit látok én problémának. És ettől ő annyira, de annyira megsértődött, hogy utána már alig lehetett befejezni azt a beszélgetést. És igen, nagyon nem az lett, mint mint amit szerettem volna, de hát rengeteget tanultam belőle, szóval azt azért meg kell mondjam, hogy arra jó volt.
Egy ilyen 20-25 perces műsorhoz mennyi nyersanyagot vesztek fel?
Hát ugye műfaja válogatja, mert hogyha ezek a cinemás beszélgetéseim, ugye a rendezőkkel, színészekkel, operatőrökkel, ezek szinte úgy egy az egybe vannak felvéve. Tehát nagyon-nagyon keveset vágok belőle, mert megpróbálom úgy időzíteni, meg úgy építeni fel a beszélgetést, hogy tudom, hogy nekem 45 perces kell legyen a végén, viszont abban még bele kell tegyem a 3-4 film részletet. Tehát olyan 35-36-nál nekem úgy kell tudnom, hogy itt be kell fejezni. Hogyha riportok vagy ilyen beszámolók vannak, hát ott attól is függ, ha színházi előadás, hogyha kiállítás. Mondjuk egy ilyen 20 perces kiállításhoz, hogyha van két beszélőm, akkor ugye az kb. 15 perc interjú, és akkor még a rendezvényen, ami van. De hát ugye most már nincs, hál' Istennek, se szalaghiány, se semmi, kártyák vannak, csak imádkozunk, hogy legyen is rajta, de tűnjön el valahol a felhőbe, vagy nem tudom hol, de szerencsére az operatőreink olyan jók, hogy ők még mindig valahova learchiválják, tudod? Tehát, hogyha a vágás előtt egy órával szólsz, hogy valami lett, nincs meg, oké, küldöm. Szóval ebből jó, ebből a szempontból ez az új nagy modern technika, hogy akkor több helyre be lehet tenni, és akkor ott várnak szépen a szerkesztőre.
Mindig ugyanazzal az operatőrrel dolgozol, vagy aki éppen ráír?
Hát ugye itt Bukarestben két operatőrünk van, úgyhogy mikor melyikkel, mind a kettővel szeretek dolgozni, de úgy valahogy úgy tudod, az évek során kialakul, hogy kinek mi fekszik jobban, és akkor már igazodunk egymáshoz. Hát Lori általában a cinemáimat ő a vezető operatőr, ő tartja a kapcsolatot a román kollégákkal is, mert ugye ez egy háromkamerás felvétel, tehát ott csak ketten vagyunk Lórival magyarok, a többi kollega mind román, és akkor Lori rendezi az egész csapatot, hangost, az operatőröket, fényeseket. Szóval ez már tényleg egy olyan igazi tévés munka, egy ilyen felvétel. A másik, elmegyünk ketten metróval, a hátizsákban a kamera, metróval, gyalog, busszal, mikor, hogy találkozunk ott, megcsináljuk, és azzal megyünk. Tehát Endre és Lóri ketten, hogyha terepezni kell menni, akkor nyilván az, aki ott van legközelebb, mert hát tudod te is, hogy mindig meg kell nézni, hogy mi hány le, és nem kell mondjam neked, hogy a közszolgálatiság miről szól.
Mi a legnagyobb sikerélményed?
Régebb volt egy pár szociális riportom, amiket nagyon-nagyon szerettem, beléjük is haltam, ez az igazság, és azokat úgy hiányolom, úgy a szívemnek jól esnének, hogy még csináljak olyant. Remélem, hogy még lesz rá alkalmam. A hosszú beszélgetések, tudod, mert én azt szeretem, amikor az ember a nyugison tud mondani, és ezeket a visszajelzéseket kapom érdekes módon. Kintről is, kintet értem Magyarországot, mert ugye a Magyar Filmnapokra Magyarország szágiak jönnek. Elment a hírem, vagy hogy mondjam, a jó hírem, hál' Istennek, hogy akkor, ha jön valaki, akkor mondja, igen, én már hallottam rólad, mert mondta Ulrik, hogy milyen jót beszélgettetek ezelőtt 5 évvel, vagy ezt mondta, hogy milyen jól érezte magát. Ezek annyira jók. Visszajelzés nekem, hogy valamit akkor mégiscsak jól csinálok, hála a jó Istennek, és akkor remélem, hogy a nézőknek is tudok adni valamit, mert ezzel, hogy én tényleg a filmeket imádom, 30-40 éve nekem a nagy szerelmem a film, akkor próbálom úgy csinálni, hogy nekik is valami plusz még jöjjön ezekből.
Valami a bakancslistádon van, amit még nem próbálhattál ki, de úgy nagyon szeretnéd?
A rádiózás. Újságot írtam már, többfélét, több műfajban, minden, tévézés most itt van. A rádiózás, na azt nem próbáltam ki, és szerettem volna mindig, de valahogy nem jött össze. De most már igazából a képpel való munkát jobban szeretem, de nem zárkoznék el a rádiózástól sem.
A munkátokat mennyibe segíti az online? Ez jót tesz a hírneveteknek, a népszerűségeteknek, vagy ez egy plusz teher a sok munka mellett?
Mi minden így, ahogy megfogalmaztad. Tehát sokat vitatkozunk ezen, hogy akkor a tévézés és az online hogy fér össze, vagy hogy kéne dolgozunk. Nyilván az online felületek ellene egy egészen más csapat. Egy 2-3 emberből álló csapat, fiatalok, akik már sokkal jobban értik ezt az egész munkát. Mi itt ketten emőkével csináljuk az online felületekre a szövegeket, Baszi Gyuri teszi fel a videókat. Megpróbálunk minden nap valamilyen mozgóképet feltenni, mert látjuk, hogy szeretik, hogyha valami mozog. Ugye leginkább az van, hogy amikor valamilyen évfordulós személyiség van, akkor megnézzük, hogy van-e róla valamink, és akkor azt tesszük be. Nem kicsi munka, és nem is olyan egyszerű, mint ahogy sokan elgondolnánk, hogy hát ott megjelenik két mondat és egy kép, és akkor mi van. Nem, sokat dolgozunk vele, és fel vagyunk osztva, 3 hónapig én csinálom, 3 hónapig előke, és aztán kezdjük előről. Úgyhogy mindenképpen hasznos, mert kell, de az, hogy ami már ugye most kialakult, hogy a 2-3 perces tartalmakat nézik leginkább, és azt szeretik leginkább, azt mi nem tudjuk, és nem is akarjuk csinálni. Az előzeteseinket tényleg nagyon sokan megnézik, de az, hogy most egy 25 perces anyagot, én úgy gondolom, hogyha valaki szeret valamit, valamitre kíváncsi, akkor meg kell nézze azt a 25 percet. Tehát most nem kell faricskálni össze-vissza mindent csak azért, mert nincs idejük az embereknek, és ez a divat. Üljön le, nézze meg, hallgasson meg.
Gondolom, hogy nem vagyok egyedül, aki örül annak is, hogy a Facebook közvetítés is felkerült, tehát teljes egészébe, felkonfostól, lekonfostól, reklámostól a magyar adás, mert azért engem érdekel, hogy hogy volt ez bejelentve, mi volt mondva, és utána majd megnézem a YouTube-ról magát a műsort is, de ott már nem szerepel Rosszú Magdika, vagy nem szerepel Szilágyi Ildikó, vagy éppen aki a műsorvezető.
Persze, az, amikor megnézed a főcímtől a stáblistáig, mint egy filmet, igaz? Az ad meg úgy egészben egy képet, úgyhogy nagyon örülök, hogyha te így nézed az adásainkat, mert ezt így kéne.
Szakács Zoltán vagyok, fordító a Román TV magyar adásánál.
Hogy működik egy fordító? Szó szerint le kell fordítani a magyar adás, vagy most már vannak programok, amik segítenek?
Programok valamennyire léteznek, a baj itt az, hogy ugye a Channel kötelez arra, hogy az összes adásunk le legyen fordítva minden egyes perc, és hát ilyen szoftverek esetén, meg programok esetén még mindig mi viszük el a felelősséget, szóval hogyha valami probléma van azzal, és természetesen minden ilyen mesterséges intelligencia program még egyelőre félreért egy csomó mindent, úgyhogy tulajdonképpen mi emberek csináljuk. Szóval egyszerűen fordítunk minden anyagot, hanganyagból dolgozva, mert ugye a tévében kép is van, de a fordítás esetében megkapunk egy hangfájlt, és abból fordítunk. Utána abból lesz a felirat, ami felkerül az adásba, és látható a képernyőn.
Ez ilyen egyszemélyes csapat, vagy azért többen fordítotok?
Összesen hárman vagyunk, ketten közülünk aktívan fel is iratozunk, vagyis adásidő alatt lent vagyunk a stúdióban, és ott feliratozunk, mert ezt többé-kevésbé manuálisan kell csinálni, mivel hogy élő adás, nem igazán lehet előre szinkronizálni ezeket a dolgokat, hanem ott lent kell a stúdióban csinálni. Ketten csináljuk ezt, és van egy harmadik kollega, aki már nyugdíjas, aki nem jár be, mert már egy kicsit stresszes neki az ilyen élőadás dolog, és akkor otthonról dolgozik, olyan szempontból, hogy fordítja és beküldi nekünk a szöveget, amit utána mi feliratozunk élőadásban.
Így is őrzitek meg az összeállításokat feliratozva, vagy van egy olyan változat is, ahol nincs román felirat?
Általában a nem feliratozott verziót tartjuk meg. Egyes esetekben van feliratozott változat is, de inkább a felirat nélkül, mert abban az esetben, hogyha majd később egy anyagban fel kell dolgozni részleteket abból, akkor ugye nem lehet használni egy olyan valamit, ami már eleve bele van égetve, ott a felirat ott van végérvényesen, úgyhogy a feliratokat külön szövegben tároljuk, és a képanyagot is külön a felirat nélkül, és általában attól függően, hogy milyen sürgősen jut az adásba, akkor vagy újból ott feliratozzuk élőben, adásban, vagy hogyha van egy kis idő, akkor meg lehet a vágóprogramba csinálni, hogy ott előre feliratozzuk. De általában ez ritka, mivel hogy aktuális dolgokat tárgyalunk, arról készítünk mi anyagokat.
A mesterséges intelligencia le fog cserélni titeket? Eljön az az idő, amikor helyettesíthetők lesztek?
Ez jó kérdés. Igazából azt hiszem, hogy nem egy az egyben, viszont hogyha valaki jól tudja használni a mesterséges intelligenciát, akkor határozottan előnybe lesz egy olyan fordítóval, aki esetleg azt nem használja, vagy nem tudja. De nem hiszem, hogy egy az egyben le fogja váltani, mert egyrészt van ez a törvényes kötelezettség, hogy ugye kell feleljen valaki azért a fordításért, úgyhogy végső sorban egy ember még mindig át kell nézze, akkor is, hogyha mondjuk elejétől végéig egy mesterséges intelligencia csinálja meg, de mivel, hogy sokszor az el tud csúszni, talán a jövőben majd pontosabb lesz, ki tudja, még mindig kell egy ember, aki azzal foglalkozzon és odafigyeljen. Úgyhogy nem hinném, hogy le lennének cserélve az emberek. Úgy gondolom, hogy esetleg bizonyos ilyen tolmács helyzetekben, igen, mikor beszédről van szó, és akkor szinkronba fordítani beszédet, ott elképzelhető, hogy előbb-utóbb a mesterséges intelligencia oda kerül, hogy teljesen használható. De így, hogy egy szövegbe, amit át kell gondolni, és egy kicsit össze is foglalni, mert van egy ilyen szerkesztés része is a dolognak. Egyelőre még nem látom, hogy ezt egyedül tudná csinálni a mesterséges intelligencia.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Lőrinc Lóránd, a bukaresti magyar adás egyik vezéroperatőre vagyok.
Mi a dolgod?
A filmezés, mondjuk így.
Te hangolod össze az operatőrök munkáját?
Igen, amikor több kamerás felvétel van, én vagyok tulajdonképpen a felelőse mindegyik kamerának, én szabom meg a lencsét, hogy mit használjunk, és persze a világítást, hogyha van szükség rá.
Terepen is dolgozol, és a stúdióban is?
Többnyire a terepen dolgozunk, mivel minden stúdiónak van egy vezéroperatőre.
És egy egész csapat, a technikai csapata?
Igen, a stúdióban is, és terepen is többnyire van velünk egy technikus, egy hangos, és ahány operatőr szükség van kameramanra, ugyebár.
Hány stúdiója van a Román Televíziónak?
Hú, ami pontosan működő, az szerintem 4 vagy 5, de vannak még ilyen helyek, amiket felélesznek közbe-közbe és használják forgatásra.
A magyar adás mindig a 4-es stúdióból megy?
Amióta én itt vagyok, úgy tudom, hogy a 4-esből, igen.
Hát a forradalom is onnan ment annak idején, akkor ti érzitek a kor szellemét minden egyes adás alatt?
Azt is lehet mondani, mivel vannak felszerelések, amik régiek, úgyhogy hozzá lehet kapcsolni.
Mi az, amit legszívesebben csinálsz? Ott összehangolod az operatőröknek a munkáját, de gondolom azért mindig jó, hogyha valami újdonság is bejön a dologba, de mi ez?
Számomra a legérdekesebb és a legkedvesebb anyagok azok, amikor előjön az archívumból egy régi anyag, ami a 70-es vagy a 80-as évekből van, és látunk egy hosszabb riportot, és általában szoktunk ilyen anyagokat készíteni, amikor visszalátogatunk abba a faluba vagy abba a közösségbe, és próbáljuk a mostani látószöggel megmutatni, hogy mi történik ott. Számomra ezek a legjobb anyagok is, a legnagyobb kihívást is hoz belőlem ki.
Minden operatőrnek megvan a sajátossága, tehát hogyha látsz egy filmezést, akkor meg tudod mondani, hogy melyik kollégát filmezte? Van egyedisége az operatőrnek?
Van. Persze hosszabb anyagokból jössz rá erre. Különböző világítási technikákat használ mindenki. Meg lehet különböztetni, igen.
Nem a téma hordozza, hogy világítsuk be, meg hogy a kamera állás milyen legyen? Vagy van egy olyan standard, amit be kell tartani, tehát abból nem lehet kilógni?
A standard ugye egy interjúnál például az a 3 pontú világítás, a főfény, derítés és ellenfény, de ezen kívül, hogy valaki lágyobb világítást használ, vagy keményebbet, ő saját maga szabja meg. Tévézésbe amúgy itt mozgunk. Hogyha kisjátékfilm vagy nagyjátékfilmről beszélünk, szerintem ott már teljesen más.
Téged mennyire érdekel a régi technológia? Elmész a vágóasztalhoz, amelyeken filmet vágtak, vagy van-e egyáltalán időd arra, hogy nosztalgiázzál, vagy hogy felfedezd a múltat is? A fiatal srácsal beszélgetek.
Szerencsém volt filmre forgatni, 16-os, mind 35-ösre is, mivel a bukaresti Nemzeti Filmsuliba végeztem operatőrszakot, úgyhogy ezen a folyamaton így átestem, és számomra még mindig egy olyan formátum, aminek meg kell maradni.
Mennyire volt benne a történetben, hogy hiváskor elrontottátok a filmezést?
El lehetett, de mondjuk, hogy az előhívás a nyersanyagnak, filmnyersanyagnak, mivel olyan sok mennyiség volt, azt nem mi csináltuk. Ez előfordult a suliba például, mikor fényképezőgép nyersanyagot hívtunk elő. Tehát, hogy fény került be ugye a szobába, vagy mikor tettük át a filmet a tankba, amiben előhívsz, ez előfordult. De így tanulsz.
Sosem vágytál a kamera másik felére, hogy látható legyél a képernyőn?
Nem. Nem.
Csak azért kérdem, mert egy számára vonzó fiatalember vagy, tehát el tudnálok képzelni a képernyőn, és általában a tapasztalat azt mutatja, hogy aki jól néz ki, azért szereti megmutatni magát. Vagy neked elég az, hogyha a munkáid dicsérnek meg téged?
Szeretem, hogy az képviselje, nem tudom. Most nem érzem úgy, hogy szeretnék kamera előtt szerepelni, de ki tudja, mi történik.
Más szerkesztőségben is kipróbáltad magad, vagy legalábbis benézel egy-egy más forgatásra?
Persze. Nem csak a magyar szerkesztőséget tudom és ismerem, hanem látom, hogy működik a többi is.
Hosszú távra lehet tervezni ebben a szakmában?
Lehet, persze. Mindig van új kihívás, vagy meg kell kapd magadnak az új kihívást, és akkor az nyom előre.
Prostás Emília vagyok, a képernyőn sokszor a nevem Ulierjúként szerepelt, a férjem itt volt operatőr, 15 éve meghalt.
Mennyire nehéz itt az archívumot kezelni? Rendszerezve van, minden megvan, könnyen lehet buvárkodni benne?
Sajnos nem, mert a helyzet az, hogy a lement adások, napi adások elkerült a zsilavai archívumba, tehát én például nem tudom felmérni azt, hogy még hány magyar adás létezik azon kívül, amit sikerült kibányásznom. Na most már, ami létezik, az sem biztos, hogy létezik, mert ugye egyesek tönkre mentek, azon kívül hiányosak, mert volt egy időszak, amikor az ezüstöt kivették belőle. Ezek általában az első, esetleg második tekercsek voltak. Az első tekercsen Ceausescu szerepel, de hát biztos róla volt N példány. Minden esetre nekünk nagyon viccesnek tűnt, de a második tekercs az ilyen rövid kulturális hírek is voltak. Ami viszont most a szívem szakad meg, mert ha nincs egy színésszel, egy íróval, egy tudom is én kivel, az az 5 perc, az nagyon nagy hiány. 5 perc alatt olyan fontos jó dolgokat lehet elmondani, hogy na, nagyon sajnálom, és nagyon sok hiányzik. Azon kívül a filmeket ki kell javítani, nem mindeniket, újra ragasztani, és azután másolódik át. Annak idején Betára írtuk át, na de a helyzet az volt, hogy mivel mindig pénzhiány volt intézményi szinten, a már használt Betákra írtuk át, tehát letöröltük a Betát, feltettük ezt, és nem biztos, hogy ez így is megmaradt, mert a Betárt még egyszer le lehetett törölni. Jött olyan időszak, hogy gyenge minőségű Betákat tudott vásárolni a televízió, aminek az eredménye az lett, hogy rámásoltuk, de nagyon rossz minőségű, sokszor le se lehet játszani már. Tehát a megmentése a filmre készült, vagy megész szallagra készült anyagoknak nagyon bonyolult. Ugyanez volt a helyzet a megész szallagra készült el, és azt is le lehetett törölni, és letörölsz egy színdarabot, és felveszed a másikat.
De legalább a nyilvántartás megvan, hogy mi kéne meg legyen filmen.
Van nyilvántartás, az adástükrök. Na most már ott is gondok vannak, mert nem mindig felel meg a dátum azzal, amikor tényleg adásba megy. Azon kívül nagyon nehéz kibogozni sokszor, hogy ki készítette, ha a képernyőn nem jelenik meg. Ha nem ismeri valaki, már pedig a következő generációk nincs, ahonnan ismerjék, ugye? Tulajdonképpen úgy történt, hogy adásban a grafikus elkészítette a kis kartonra, hogy szerkesztő X, vágó Y, operatőr, tudom is semmi, és amikor ment adásba, tehát direktbe, akkor betették oda. Na, hol vannak azok a kartonkák? Tehát nagyon sok a hiányos felirat. Ki kell nyomozd valahogy, hát én az agyamba szoktam nyomozni, mert lévén, hogy nagyon régóta itt vagyok, még ugye felismerek személyeket, emlékszem dolgokra, de nagyon bonyolult. Nagyon bonyolult, és sok időt igényel, nehézkes, nagyon sok a kiábrándulás, amikor az ember mind dolgozik, mind keres, mindenféle lehetőséget kipróbál, végig turkálja az ilyen adástükröket, már amelyik megvan meg, az sincs meg mindenik. És akkor kiderül, hogy nem derül ki semmi.
Egyáltalán buvárkodhatod Zsiláván? Beengedik?
Persze, hogy beengednek, de Zsiláván nincs ahogy, óriási nagy. Én ott nem egyszer voltam.
Látva például a Facebookon vagy a YouTube-on ezeket a kisfilmeket, amit digitalizálnak, azt gondolná az ember, hogy de jó, a televíziónál minden megvan, régi filmeket látunk, régi adásrészleteket látunk. Gondolom, hogy ezt önnek köszönhetjük, mert véletlenül vagy tudatosan, de megtalálta.
Én iparkodom nagyon, és aztán van egy ilyen, hogy ugye jön X-nek, hogy hogy ennyi ideje született, évfordulója vagy meghalt, és akkor keresem X-et. Amikor keresem, megtalálom Y-t is, Z-t is, akkor a boldogságtól kinőnek a szárnyaim. De sok minden kellene ahhoz, hogy ez a mai ritmusba menjen. Véletlenre van tulajdonképpen az egész építve, mert az az adástükör, az a létező kazetta, amin azt írja, hogy ez meg ez van, és kiderül, hogy nem az van.
Vannak még lejátszók, tehát a filmet le tudja játszani, vagy újra tudja vágni, ragasztani, van ehhez gép, vagy esetleg a régi kazettákat még valami ketyere le tudja játszani?
Van, a kazettákat lejátszák, amennyiben lejátszható. Van néhány vágóasztal, hoztak ilyen nagyon mai okos vágóasztalt is, úgymond, csak a helyzet az volt, hogy ahogy befűzték a filmet, ha ragasztott film volt, vágott film, és utána nem átmásolva, akkor megy szét a ragasztás, tehát gyakorlatilag nem lehet jól használni.
Lesz utánpótlás? Neveli az utódját?
Sok kollega nagyon érdeklődik, és tudja, hogy mit jelent az, hogy archívum és régi felvételek, csak a helyzet az, hogy ők a digitális részét tudják kezelni, de ahhoz, hogy a digitális kezelt, előbb kell megmutatni azt a filmet, és megtalálni. Lévén, hogy nehéz felismerni dolgokat, és leírni róla, hogy X készítette, nem azzal kezdődött mindig, hogy mindenki bemutatkozott. Évszámok, hogy mikor készült. Ez a része megnehezíti, mert ha nekem eszembe jut, és kezdek turkálni ugye az agyamba, hogy ez a 70-es években lehetett, a 70-es évek ezen felén kezdetén nem tudom mi, akkor néha összejönnek a dolgok. Megtanultam, hogy az ember örvendjen annak is, ami van. Ne csak azt lássa mindig, amit nem talál.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei voltunk. Az elmúlt 35 év sikereibe és nehézségeibe próbáltunk betekintést engedni a munkatársak visszaemlékezésein keresztül. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!